és Tokajról a 101,8 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Nyolc óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
14. Leó pápa szerint megváltozna a világ, ha mindegyikünk átérezné a másik szenvedését. Szolidáris lenne a gyengébbekkel és az elnyomottakkal. A világ megváltozna. Többek között erről is beszélt karácsonyi üzenetében a katolikus egyházfő, aki a Szent Péter Bazilika központi lodzsájáról mondott beszédet. Az egyházfő békét sürgetett az emberek között, főleg a konfliktusövezetekben. Az igazi szeretet rábízza magát mások jó indulatára és segítségére, mondta Erdő Péter bíboros esztergom budapesti érsek karácsony éjszaka Budapesten. A bíboros a Szent István Bazilikában hangsúlyozta, hogy az emberré lett Isten, Jézus az emberek iránt érzett szeretetből szándékosan adja át magát a teremtett világnak. Jézus képes mindenféle lehetetlen, emberileg tehetetlennek tűnő életvihar közepette is nagy csendességet teremteni, mondta Steinbach József református püspök karácsony napján Balaton-Almádiban. A püspök úgy fogalmazott, Jézus Krisztus elcsendesedésre hív bennünket. Nem a világ viharjait kell megoldanunk, hanem a magunk helyén lecsendesíteni a viharokat. A karácsony csodája az, hogy maga az Isten nyújtja a kezét az emberi világ felé azért, hogy megbékéljünk elsősorban vele, de megbékéljünk egymással is, hangoztatta igehirdetésében a Magyarországi Evangélikus Egyház elnökpüspöke a győri öreg templomban tartott karácsonyi Isten tiszteleten. Isten a békesség fejedelmeként jelentette be Jézust, emelte ki Szemerei János. Az ukrán elnök szenteste beszédet intézett a nemzetéhez, amelyben felidézte azt a hagyományos hiedelmet, miszerint ezen az éjszakán megnyílnak az egek, és az ukránok egyetlen kívánságot fogalmaznak meg. A Kijev Independent beszámolója szerint Volodymyr Zelenszky úgy fogalmazott, amikor Istenhez fordulnak, valami nagyot kérnek, békét Ukrajnának, a családoknak. 110 drónt vetett be ukrajnai célpontok ellen szenteste napján az orosz hadsereg. A támadó eszközök több mint 40%-a célba talált. A csapásoknak halálos áldozata is van, sokan megsebesültek, jelentette az ukrán hírügynökség. Az orosz légicsapások miatt áramkimaradások sújtották Szumi, Herszon, Harkiv és Csernyiv megyéket is. Jelentősen szigorodnak januártól a nehéz tehergépkocsik közlekedésére vonatkozó szabályok Magyarországon. A fuvarozókkal zajló egyeztetések és a vitatott díjemelési megállapodás, valamint a keddi kormányülés után megjelent egy jelentős szigorítás, írja az Infostart. A változtatások szerint a nehéz tehergépkocsik e rendelet eltérő rendelkezése hiányában lakott területen kívül csak autópályán, autóúton és főútvonalon közlekedhetnek. Átépítés kezdődik a keleti pályaudvarnál, sok vonat csak Kelenföldig jár 2 hónapon át. Ferencváros és Kelenföld között a harmadik vágány építése miatt, illetve a Budapest-Belgrád vasútvonal fejlesztésével összhangban változik a közlekedési rend. A keleti pályaudvar 12. és 13. vágányánál februárig átépítik a peront. Végül az időjárásról. A látási viszonyok javulnak, a délnyugati ország részben tovább csökken a felhőzet, de a határ közelében maradnak tartósan borult tájak. Másutt több órás napsütés is várható. Csapadék ma nem valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet 2 és 7 fok között várható. Híreinket hallották.
Áldott ünnepeket!
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott, boldog, békés karácsonyi ünnepeket kívánok a Szent István Rádió minden kedves hallgatójának, a mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet köszönti Önöket, munkatársaim, a zenei szerkesztő Kovács Krisztina a hírszerkesztő Domán Vivien és a technikai munkatárs Kasszinger Jenő nevében is. Köszöntöm ezt a szép mai napot! Köszöntlek szép mai nap! Jöjj, világíts meg életünk! Jöjj és emlékeztess minket a Teremtő szeretetére! Jöjj, napsütéses nap, esős nap! Jöjj és énekeld nekünk, milyen jó az Úr! Hiszen ő az, aki irányítja életünk. Ő az, aki az egész világ mindenség felett uralkodik. Ő a fedhetetlen gondviselés, ki örködik minden felett, kormányoz mindent kifürkészhetetlen szándékaiban. Legyen ezért dicsőség és dicséret neked, Urunk, minden körülmény között és minden eseményben is. Ez szép mai napon. Amen. Napindító pozitív gondolatunk a szeretetről szól, Selma Lagerlöftől kölcsönöztem és a következőképpen hangzik. Az egyetlen csoda ezen a földön a szeretet. Valóban, legyen ez a mai napunk napindító pozitív gondolata, kedves hallgatóink. Ma az Istvánok ünneplik névnapjukat. Isten éltesse sokáig minden kedves István nevű hallgatónkat, csak úgy, mint a ma születésnapjukat ünneplőket is. A katolikus egyházban ma Szent István első vértanú diakónus emléknapja van. Műsorunk folytatásában pedig javaslom, hogy egy hangképes műsorajánló segítségével tekintsük át most együtt, hogy milyen programokkal várjuk kedves hallgatóinkat. Nos, íme a kínálat. Műsorajánlónkat követően hamarosan irodalmi összeállításunk szól, amelyben jeles íróink és költőink műveiből tolmácsolnak részleteket, színművészeink, a műveket pedig hamarosan meg is hallgathatják műsorajánlónkat követően. 9 órakor híreket mondunk, majd kezdődik Közélet című délelőtti magazinunk. Az adásban a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola alapítója, művészeti vezetője, ifjabb Sapszon Ferenc mutatja be munkájukat, és összeállításunkban még több növendék is bemutatkozik. 9 óra és 10 óra közötti műsorsávunkban a Szent István Rádió Tokai frekvenciáján Kilátó című összeállításunkban a görög katolikus média műhely adását sugározzuk, amelyben tovább folytatjuk Pap Miklós görög katolikus atya elmélkedését az életvezetés etikájáról. Rövid ajánlunkban is most ő beszél.
Egyszer megkérdeztem egy tanítványomat, aki a Fülöp-szigeteken misszionárius, hogy milyennek látja az európai kereszténységet. És azt mondta, ő úgy érzi itt Európában a kereszténység, mintha minket bealtatna. Hogy a kereszténység az vigasztal, megvannak a kellemes érzései, a megszokott nagy igazságai, és mintha nem lenne benne ez a tüzes húzat, ez a transzcendens dinamika.
Török Szent Miklósi és kisújszállási frekvenciáinkon 9 óra és 10 óra közötti műsorsávunkban Térkép és Napról Napra című regionális műsoraink szólnak, amelyben az Angyalok a függöny mögött című drámakötetről hallanak beszélgetést a mű szerzőjével. 10 órától azonban már azonos mind a 9 adónk műsora, tehát ekkor kapcsoljuk majd az Egri Bazilikát, ahonnan szentmisét közvetítünk. Karácsonyi szentmisét közvetítünk az ünnep másnapján, Szent István az első vértanú, diakónus emléknapján. Terveink szerint 11 órakor kapcsolunk majd vissza rádiónk a Szent István Rádió Egri stúdiójába, és akkor elmondjuk a legfrissebb híreket. Majd a folytatásban kezdődik Zöld Hullám címmel természet- és környezetvédelmi magazinunk, amelyben megismételjük dr. Gelencsér András egyetemi tanár, akadémikus, a Pannon Egyetem rektorának és dr. Vankó Zsuzsanna főiskolai tanár, a Sola Scriptura teológiai főiskola rektorának értekezését a civilizációnk jövőjéről. Következzen most a műsor rövid ajánlója.
Ez a kérdés, hogy hát ezt hogy fogjuk tudni megugrani, hogyan fogunk tudni egy energiaszegény világban a civilizációval boldogulni, és hogyan fogjuk tolerálni azt, hogyha ez a jólét, ez nem lesz hosszú távon ebben a formában fenntartható, tehát mit fognak az emberek egymással csinálni, hogyan térnek vissza azokhoz az értékekhez, vagy azokhoz az elfoglaltságokhoz, amelyek nem igényelnek energiát.
12:00-től újra meghallgathatják a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, és megismételjük a Napverse és a Napimája című kis műsorainkat is. A Napversében Szabó Lőrinc Karácsonyest című költeményét mondja el Tér Gabriella. Déli 12 órakor a harangszót követően Úrangyala imádságot imádkozunk munkatársaimmal együtt a Szent István Rádió EGRI stúdiójában, és remélhetőleg kedves hallgatóink is velünk együtt imádkoznak majd a rádió készülékek mellett. Ezt követően egyházi híreket mondunk, majd elhangzik a mai napi evangéliumi részlet magyar, szlovák, lovári és német nyelveken. 12 óra 25 perckor a Szentek Szentélető Emberek című sorozatunkban dr. Katona István püspökatya hangját idézzük fel, aki ezúttal Szent István diakónussal beszél nekünk. A folytatásban pedig Csepelényi György boldoggávatásáért is imádkozunk. 12 óra 45 perctől pedig a napközi imaórát a Pannonhalmi Szent Márton Bazilika bencés szerzetes közösségének tagjaival együtt imádkozzuk. 13 órakor híreket mondunk, majd újra meghallgathatják Évezredek asztalánál című gasztronómiai műsoromat, amelyben ezúttal néhány elfeledett karácsonyi szokást elevenítünk fel, de természetesen szó lesz az ünnepi ételekről, és még néhány ajándékötletet is adunk kedves hallgatóinknak. Ebben pedig kedves riportalanyom Farkas Ferencné, gyakorló háziasszony lesz segítségemre. Következzen most műsorom rövid ajánlója.
Amikor gyermek voltam, akkor a nagymamám azt mondta, hogy a legértékesebb ajándék, amin rajtad van, a kezed szennye. És sokáig gondolkodtam rajta, míg megfejtettem, ami tulajdonképpen annyit jelent, hogy az én kezem által készített, tehát amin az én kezem szennye, azért van rajta, mert bütyköltem rajta, mert készítettem, és ehhez jó lenne, hogyha hozzászokatnánk az ifjabb generációt, a gyerekeket, hogy a mostani gyöngyfűzéssel, ragasztással, nyírkálással, csipkekészítéssel, vagy a mézes kalács sütéssel is nagyon helyes és aranyos gasztroajándékok készíthetők a kicsik által. És akkor ők is átélik azt a adni tudás örömét, hogy tulajdonképpen adni sokkal jobb, mint kapni.
13 óra 30 perckor Püspök kenyér című műsorunkat sugározzuk, amelyben Orosz Atanáz atya a Miskolci Görögkatolikus Egyházmegye püspökének karácsonyi gondolatait hallgathatják meg. Javaslom, hogy néhány másodperc erejéig hallgassunk bele most ebbe az adásba is.
Nekünk ma még nem kell Betlehembe menni, hanem fontosabb Betlehemnek lenni. Jézus befogadó szívvel gyakorolni a megbocsátó, kiengesztelődő szeretetet. Hiszen ez a karácsony lényege, hogy a végtelen Isten immár véges emberben is megmutatta a feltétlen szeretet mind halálig történő gyakorlását. Jézust követni bármi áron.
Nos, ennyit előjáróban további programkínálatunkról, hiszen műsorismertetést legközelebb 13 óra 55 perckor hallanak itt a Szent István Rádióban. Ha tehetik, maradjanak és rádiózzanak velünk. Műsorainkhoz kellemes időtöltést, jó rádiózást és szép napot kívánok Önöknek!
Az igazi ajándék Jézus.
Kedves hallgatóink, irodalmi összeállítást hallanak Cegő Zoltán, Csanád Béla, Téri Tibor, Hevesi M. Angelika, József Attila, Rónai György és Szabó Lőrinc műveiből. Közreműködnek Blaskó Balázs, Dél Gabriella, Fehér István, Kelemen Csaba, Nagy András, Pap Gabriella és Sárosi Kinga színművészek. Irodalmi összeállításunkhoz kellemes rádiózást kívánunk.
Rónai György, Betlehem.
Minden megíratott. A próféták megmondtak mindent jó előre. De a te anyai szíved még mindig nem hagyott föl a reménnyel. A te szíved még mindig várt valamit. Egy rést az örök rendelésen, amelyen a szeretet kihosonhat. József már fáradt volt. Ledőlt volna egy kapuboltba, de te csak mentél házról házra, kapuról kapura, és zörgettél és könyörögtél. Nem magadért, hanem a gyermekért. Hogy ne fázzék, ne szúrja szalma a gyöngetestét, ahogy a próféták megírták. Mert a te anyai szíved még mindig nem hagyott föl a reménnyel. Hisz van-e telt pohár, melynek színén egy szirom el ne férne még? Ház, hol egy terhes asszonynak ne jutna még hely. Lobbant a lámpaláng, amint az érdes kéz kutatva fölemelte. Hé, kidörömböl itt, takarodjatok, koldusok, nem csárda ez. A tárt kapun kidőlt a jó meleg, s a zsíros sültek jó szaga. S egy kard villant. Sokféle martalóc bitangol szerte szét ilyenkor, s a bölcs polgár vigyáz a házra. Betlehem bezárkózott. Szíve kővé keményedett a félelemtől, mert azokban a napokban összeiratta a népet a császár. Elengedték a láncról a kutyákat, nagy szelindekek futkostak a hóban, dühösen szimatoltak, szűköltek, mint a lelkiismeret. Józsefnek fájt a lába, botjára támaszkodva baktatott az érthetetlen éjszakában. Az istáló felé, amely fölött már ott égett a csillag. A küszöbön megállt, hátra hőkölt a vastag trágyabűztől, s tanácstalanul visszanézett. Te már tudtad, hogy nincs segítség. Az emberek bezárták szívüket, a szeretet hiába könyörög, nem talál rajta rést. Fájdalmak emberét hozod világra nyomban, fájdalmak anyja vagy. Fájás nélkül szülő, amint a nyirkos szalmára lerogytál, s öled végtelen távolából, meghallottad a koldus újszülött, didergő zokogását.
Mária álma. A reggel könnyei fénylettek a pálma leveleken. A nap még aludt. Az égbolton már hunyókáltak a csillagok. Nagy csend feküdt Betlehem fehér házai felett. A népszámlálása idesereg lett idegenek, részint elszélettek, részint a vendéglátóházaknál pihentek. Zenés játékok és táncos vigalmak után álmosan nyújtóztak alacsony fekhelyükön. Sokan szegényes vaszkokba kuporodtak, a legszegényebbek pedig szabad ég alatt a pálmaliget árnyékos utain heverésztek. Betlehem utolsó házai közt a sivatag lábánál rozzant nagy épület állt. Sárból tapasztott vastag falán tenyérnyi ablakszem bámult ki a Galilea felé vezető útra. A durván összetákolt faajtón egy mécses sárga fénye szűrődött át. Száraz füvek illata lengett az épület előtt, melyből időnként kihallatszott az összvér lábainak ütemes dobogása. Az épület alacsony, tágas istáló volt, s földes padlóját füvek és hervadt olajfaágak borították. Az ajtó mögé összvér volt kötve. Nagy fejét lehajtva bóbiskolt, s hosszú füleinek árnyéka végignyúlt a világos falon. Az istáló mélyében, a puha szénával tömött jászol előtt, ült egy asszony. A mécses lángja bevilágította szelíd arcát. Fejéről fehér gyolcskendő hult le sötét színű gyapjú köntösére. Az asszony a jászol fölé hajolt. A puha fészekben pólyákba burkolt kis tett feküdt. Az asszony összekulcsolta keblén karját, és áhítatos szeretettel nézett a kis tett arcába. Az érett kalász színéhez hasonlatos fürtök a gyermek fején aranyosan fénylettek. A kedves arc sima és halványpiros volt, mint a gránátalma, és a sugárzó homlok tiszta, mint a galambszárnya. Sokáig nézte repeső örömmel, és félénk alázattal az alvó kistedet. Még nem szem elé lassan, könyvfátyol húzódott. Eszébe jutott csodálatos álma, melyet a hajnal hozott szemére könnyű szárnyán. Álmában egy vöröshajú, vadnézésű idegen jelent meg előtte, aki gonosz nevetéssel így szólt hozzá. Nehezedjék meg a te malasztal teljes szíved, mert a karióti asszony is megszülte már a fiút, aki el fogja veszíteni a te fiadat. Az asszony felrettent álmából és a kisdet fölé tárta karját, mint ahogy az anyabadár kiterjeszti védelmező szárnyát fiókája fölé. Ám a kisdet csendesen pihent, és az asszony megkönnyebbült sóhajtással hajtotta le fejét. Most elgondolkozva pillantott az ajtó felé. Az ember, aki vele volt, kiment a forráshoz, hogy tömlőkbe friss vizet merítsen. Az ajtó előtt léptek közeledtek, de ez nem volt az ember bőrsarújnak nyikorgása. Fapapucsok kopogtak a kavicsos úton, és a hasadékon át látszott, hogy tarka asszonyi köntös libeg a szélben. Valamit hurcolt tölében az idegen asszony, meggörnyedve járt és nehezen lépett. Gyengén megrázta a fakilincset, aztán benyitott. Megállt a küszöbön, és reszkető aggodalommal nézett a másik asszonyra. Száraz, elcsigázott arcán összefolytak a verejték csöppek és a könnyek, és elfonyott ajkán zihálva tört elő a lélegzet. Sűrű fekete hajjal befedett homloka alatt szemei zavarosan fénylettek, mint a sós víz. A jászol mellett ülő asszony csodálkozva és szánakozva nézett rá, s megszólította. Hangja édesen zengett, mint a hárfa, melyet ifjú hajadon lágy újabb enged. Ki vagy te, idegen asszony, és mit akarsz? A fekete hajú nő rekedt és szomorú hangon felelt. Én a Vörös Simon felesége vagyok, és a Dávid nemzetségéből való Máriát keresem, aki Józseffel a názáreti áccsal jött ide. Nem te vagy az, akit keresek? Mária egy pillantást vetett a jászolban szunnyadó kisdedre, és halkan válaszolt. Én vagyok. Mit akarsz tőlem? Az idegen asszony összekulcsolta sovány kezét, és sírásba fúló hangon öntötte ki panaszát. Te fehér virág! Szíved ablakának két szemeden át jóságosan néz rám az érgalom. Ó, hát szállj meg engem! Messze földről hajtott hozzád a bánatszeles, most itt állok előtted megtépve, rongyosan, mint az útszéli bogáncs. A nehéz természetű vad Simon az én uram, aki mellett sötét felhő ült a szívemen. De a felhőt beragyogja a napfény, s a tövön fiatal hajtás fakadt. Ó, jaj, de gyönge volt és csenevész, csúnya és beteg. Kicsiny tagjai trút fekélyek borították, gyenge szája tajtékzott a görcsökben, és szemecskéje bedagadt. Elmentem vele tudós papokhoz és csodatévő bölcsekhez, de senki sem tudott rajta segíteni. Akkor egy szent életű koldussal találkoztam, aki Júdea pusztáiról jött és a pásztorokról beszélt, akiknek égi jelenés hírül adta a világ megváltójának születését. A pásztorok már útban vannak Betlehem felé, és jönnek, miként a méhraj a színmézet rejtő virágokhoz, és miként a hódolók sietnek az ő királyukhoz. Ám én megelőztem őket, mert futva jöttem a perzselős hivatagon át. És most könyörgöm hozzád, irgalom szívű asszony, aki anyja vagy a bűnösök megváltójának. Engedd, hogy a kisded megérintse az én fiam homlokát, és ezáltal megváltsa őt. Mária a jászol fölé hajolt, hogy megnézze a kisded alszik-e. Az idegen asszony ez alatt leoldotta válláról a terhét, és kibontotta a lepedőből a tarkapójákba göngyölt gyermeket. Félénken és alázatosan lépett a jászol elé, s előre nyújtotta a vöröshajú gyermeket, ki felfordított szemmel és mereven feküdt, mintha csak elszállt volna belőle az élet. Mária borzadva takarta el arcát. A jászolban fekvő kisdet pedig kinyitotta sugaras nagy szemét, és kinyújtott kis kezével megérintette a beteg gyermek homlokát. Az érintéssel a vöröshajú gyermek arcán elhalványodtak a sebhelyek, Kinyitotta szemét, és táplálék után mozgatta fakó ajkát. Az idegen asszony Mária elé borult, és köntöse szegélyét homlokához érintette. Aztán megrettenve és hódolattal hult térdre a jászol előtt, ahonnan a kisdet szelét és szomorú tekintettel nézett rá. Ekkor odakünn a kavicsos úton bőrsaruk csigorogtak, s a tömlőkben megcsobbant a forrásvíz. Az idegen asszony sietve nyalábolta fel gyermekét, és homlokát meghajtva mondta. Áldassék a te fiad neve örökké. Mária szeliden szólt utána. Mondd a fiad nevét, asszony, hogy imádkozzam érte. Az idegen asszony összekötözte derekán a nagykendőt, és halkan felelt. Júdásnak hívják. Már a küszöbre lépett, mikor Mária még egyszer utána szólt. És honnan jöttél Betlehembe? Kariotból, válaszolt az asszony, és kilépett az ajtón. Mária szíve elszorult, és a kisdedre szegezte riadt pillantását. Kint ez alatt elhallgatott a fapapucsok kattogása. Messziről azonban zúgás hallatszott, mint mikor a virágos kert alján felkerekedik a köpűből a méraj. A názáreti ács belépett a vizes tömlőkkel az ajtón. A ház előtt az útról édesen csendült fel a pásztorok éneke, a jeruzsálemi úton pedig a három mágus közelített. A mágusok bíborköntösét és az aranyláncokkal ékesített tevéket egészen elborította Eufrát völgyeinek sárga pora. A tevék oldalán bőriszákokban finom zengéssel csengtek össze az aranyrudak, s a gyöngyös tarisznyákból tömjén és mirha balzsamos illata áradt szét. A három mágus a magasba emelte szemét. A rozzant istálló fölött ezüstös fényben tündökölt Jákob csillaga.
József Attila, betlehemi királyok. Adjon Isten Jézusunk, Jézusunk! Három király mi vagyunk. Lángos csillag állt felettünk, gyalog jöttünk, mert siettünk. Kis juhocska mondta, biztos itt lakik a Jézus Krisztus. Menyhárt király a nevem, segíts, édes Istenem! Isten fia, jó napot, jó napot! Nem vagyunk mi vén papok, úgy hallottuk, megszülettél, szegények királya lettél. Benéztünk hát kicsit hozzád, üdvösségünk, égi ország. Gáspár volnék, a féle földi király személye. Adjon Isten, megváltó, megváltó, jöttünk meleg országból. Főtt kolbászunk mind elfogyott, fényes csizmánk is megrogyott. Hoztunk aranyat hat marékkal, tömjént egész vasfazékkal. Én vagyok a boldizsár, aki Szerecsen király.
Irul, pirul, Mária. Mária boldogságos kismama. Hulló könnye záporán át alig látja Jézuskáját. A sok pásztor mind muzsikál. Meg is kéne szoptatni már. Kedves három királyok, jó éjszakát kívánok.
Déri Tibor, betlehemi állatok. József megfogta fuvoláját, a szájához emelte, és játszani kezdett rajta. Úgy vélte legfőbb ideje, hogy Mária elpihenjen. Hisz nem kis dolog az, ha az ember, s méghozzá ének idején, gyermeket hoz a világra. Olyat fog játszani, gondolta, ami álomba ringatja sorjába elép az anyát, majd a kisdedet, utolsónak pedig az istáló állatait, amelyeknek ugyancsak nyugtalan éjszakájuk lehetett. Ritkán esik meg, hogy az állat szülni lássa az embert. Vajon megértették-e tűnődött, hogy mi történt úrnőjükkel, akit még soha nem hallottak sírni? Gyöngéden szólt a fuvala, s oly tápláló pihentetőn, hogy József maga is elálmosodott. Odakünn a karácsonyi nagy hideg megroppantotta az istáló falait, és megszikráztatta az égen a csillagokat. A szomszédban az egyik zsupfedeles, hasas falu nagy parasztház udvarán egy nedves orrú kiskutya hangosan panaszkodott a hidegre. Elsőnek őt altatta el a mézillatú fuvola szó. De Mária sem volt rest. Alig, hogy a kutya elhallgatott, és egyenletes, békülékeny szuszogásából kitudódott, hogy már nem fázik, Maga is a falnak fordult és elszunnyadt. Édes arca kipirult álmában, piros ajka csillogni kezdett, kis kezén, melyet az arca alá fektetett, egy verejtékcsepp fény lett, mint egy gyöngyszem, buzgalmából és elégedettségéből. Egy kicsit szuszogott is, hogy kiengesztelje fáradtságát, s a lábujjai durcásan kiegyenesítette a takaró alatt, hogy hadd feledkezzenek már el a bajudás fájdalmairól. Úgy aludt, mint aki elvégezte dolgát. S alig, hogy József ezt észrevette, neki is lecsukódott a szeme. A fuvola kihullott kezéből, s a szalmán végigdőlve hortyogni kezdett, ahogy egy apához illik. A gyermek azonban még ébren volt és mosolygott. Miért is igyekezett volna oly sürgősen elaludni, amikor épp csak, hogy megpillantotta a világot, s a szemecskéjével, fülével, orrával is tudomásul kellett vennie mindazt, amit boldogságával már tudott. De nem szólt egy szót sem, nehogy felébressze a jászol előtt fekvő Józsefet, s két kezét szeliden ökölbe szorítva, mozdulatlanul nézte feje fölött a szürke mestergerendát, amelyet már simává koptatott az állatok lélegzete. S minthogy hideg volt, szája fölött a saját kis lélegzete is láthatóvá vált, hogy ezt is megismerje ezen az első napon. Mert lám, alig, hogy az anya és az apa elaludt, az istáló érezhetően hűlni kezdett. Az ökör aggodalmasan megrázta fejét. Hideg van, mondta, meg fog fázni. A szamár felemelte fejét, melyet a tanúság fáradalmaitól a deszkapallóig lógatott, és bársonyos orcimpáin át harsogva beszívta a levegőt. Csendesebben, morogta az ökör elégedetlenül, mert még feltalálod ébreszteni. Hisz még nem is alszik, dünnyögte a szamár. Ezt az ökör is tudta, hisz egy pillanatra sem vette le szemét a jászorról, amelyben a kisdet kerekre nyílt ragyogó szemekkel mozdulatlanul feküdt, s csak apró, bimbószerű ökleit rezzentette meg olykor, ha egy-egy légy szállt el fölötte. Hogy ne tudta volna, amikor ennél még jóval többet is tudott. Tudom, hogy nem alszik, válaszolta, de azért te csak maradj csendben, mert mégiscsak felébresztheted. Mit tegyünk, hogy meg ne hűljön? Keltsük fel az anyát. Nem, felelte határozottan az ökör, aki Máriát nem kevésbé szerette, mint a kisdedet. Pihennie kell, mert egész este sírt szegény. Hát akkor? Kérdezte a szamár, aki még mindig nagyon fáradt volt, s így semmi sem jutott az eszébe. Mind hidegebb lett. Az istáló apró ablakán bevilágított a csillagsütötte udvar, és fényével ezüst színűvé festette az ökör és a szamár farát. Mária egyre könnyebb lett álmában, József egyre vaskosabb. Az újszülött alatt a frissen szedett szalma hirtelen illatozni kezdett, mintha széna volna. Az ökör restelkedett. Nem szeretett leleményesebb lenni senkinél a világon, de most mégsem hallgathatta el, hogy volna egy épp kézláb tanácsa, amelyet más nála okosabb is megfogadhat. Elfordította fejét szégyenében. Álljunk szorosan melléje, mondta, s melegítsük meg méltatlan testünkkel. Ha nem bírja a szagodat, akkor majd egy kissé elhúzódhatsz. Jó lesz, helyeselt a szamár. Te jobb oldalt állsz majd, s elfogod a jobb oldali hideget. Én meg bal oldalt elrúgom, s elmarom a bal oldali hideget. Így hát felálltak ketten, két oldalt a jászol mellé, s az ökör nagy igyekezetében még be is görbítette testét, hogy lábtól is süssön egy kis védősövény a hideg ellen. A szamárnak azonban rövid időre el kellett hagyni a helyét. Fejével kitaszította az istáló ajtaját, kiballagott az udvarra, s illemtudóan ott végezte el szükségét. Mire visszajött, álmélkodva látta, hogy az ökör nagyokat fújtatva lehelletével melegíti a kistedet. Oly magától értetődően, mintha csak valami kisborjuk tápolgatna. Milyen merész egy állat, gondolta, s bensejében egy kis irítség kelt az első alacsony érzés Betlehemben a gyermek születése óta. Nem csoda, hogy az ablakra abban a pillanatban egy kevés pára futott fel, s az istáló egy árnyalattal elsötétedett. Mi minden nem jut az eszébe? Tűnődött az istáló ajtajában állva. Pedig máskor, ha az úton keresztbe teszek elé egy szalmaszálat, hát nem tud tovább menni tőle. Most pedig milyen nagy gondolatai támadnak. Az ökör szerencsére nem látta meg, mert háttal állva az ajtónak rendületlen buzgalommal melengette az újszülöttet. Ez fénylő nagy szemével csendesen nézte, s oly elégedett volt, hogy még a két öklöcskéje is szétnyílt. Először, amióta a világon volt. Mire a szamár a jászol mellé ért, az ökör már a kisded lábujjait lehelgette, négyszer fújt rá mindegyik lábára. A szamár megsebzett szíve megbékélt. Nolám, gondolta, mégiscsak ostobább nálam, még ötig sem tud elszámolni. Miért fújsz te csak négyszer mindegyik lábára? Kérdezte súgva, hogy a gyermek meg ne hallja. Mert nem akarta megszégyeníteni előtte az ökröt. Annyiszor fújok, ahány lábúja van, felelte ez. A szamár szívébe nagy szánalom költözött. Még egyszer fúj, mondta. Még egy van ott. Az ötödik ujjacska azonban olyan piciny volt, hogy az ökör csak most vette észre, hogy jobban oda nézett. Gyorsan ráfújt még kettőt-kettőt, hogy pótolja az elmulasztottat, s a szamár pedig úgy helyezkedett el a jászol mellett, hogy farkával elhesegethesse a legyeket, amelyek kettőjükről olykor az újszülöttre szálltak. Nagy csend volt az istálóban, csak az ökör boldog lihegése, s a szamár farkának suhogása hallatszott. József és Mária oly szorgosan aludt, hogy szinte belesimultak az éjszakába. Az ökör a maga lassú módján elgondolkozott a szamár felől. Vajon illő-e? Így elmélkedett, hogy hátat fordítanak a kistednek. De hamar megnyugodott, csak tudja, hogy mit csinál, gondolta. Mindkét állat oly erősen gondolkodott, hogy az istálóban csak hamar újra melegebb lett. A szamár már úgy neki bátorkodott, hogy egyengetni kezdte a szalmát a kisded rózsaszínű teste alatt. A fogaival elhúzigált néhány összekubancolódott szálat a gyermek farocskája alól. Egyszer az orrával majdnem hozzáért a lábához. Amikor restelkedve elkapta fejét, a kisded megszólalt. Nem szólalt meg igazán, mert még nem tudott csak mosolyogni és sírni. De azért az állatok minden szavát megértették. S rögtön fel is hagytak munkájukkal, a legyezgetéssel és a melengetéssel. Úgy megvoltak döbbenve, hogy a szamár feltartott farka hirtelen megmerevedett, mint az alázat zászlaja, az ökör nyitva felejtett szája előtt pedig apró gomoly formájában megállt a lehellet. A kisded szava azonban oly gyöngét, vidám és türelmes volt, hogy csak hamar magukhoz tértek ijegységükből. Miért fújsz te rám? Kérdezte az ökörtől. Sokáig hiába várt a feleletre. Bár az ökör már nem félt, de egyelőre még nem bírta becsukni nyitva felejtett száját. Te meg miért legyezel engem a farkaddal? Kérdezte a kisded egy idő múlva a szamártól. Ez ugyan hamarabb feltalálta magát, mégsem tudott válaszolni. A szíve úgy reszkedett az örömtől és a büszkeségtől. Elfordította ormótlan nagy fejét, nehogy meghatott nyála a jászolba csöpögjön. Nos? Kérdezte a kisded egy óra múlva. Az ökör egyik előső patáját óvatosan végighúzta a jászol előtt frissen felhányt szalmán, és szarvával egy csöppet, alig észrevehetően megbökötte a levegőt.
Te felelj először, súgta a szamárnak.
Miért? Kérdezte ez.
Mert te vagy az okosabb, mondta az ökör.
De te erősebb vagy, vélte a szamár. Ezen egy ideig eltűnődtek, s mint ahogy az ilyenkor szokás, ártatlan nyálukkal benedvezték maguk előtt az istáló padlóját. Egy kis harag gyűlt fel szívükben önmaguk ellen, hogy minek is tettek olyat, amiért a gyermek kérdőre vonhatja őket, s ha már megtették, miért nem tudnak megfelelni neki? Tán rosszul tettük, amit tettünk, gondolta az ökör. Hát, ha nem kellett volna megmelengetni. Milyen tiszteletlenség, hogy nem felelünk, gondolta a szamár. Miért nem válaszolsz már? Súgta az ökörnek.
Hát te,
súgta ez vissza szégyenkezve. Téged kérdezett meg először, mondta a szamár szeliden, határozottan. Tehát előbb neked kell felelned.
De nekem 4 gyomrom van,
védekezett az ökör. És így tovább tart, amíg megemésztem a kisded kérdését. A szamár most már felbőszült. Látnivaló volt, hogy ellenfele letér az igazság s a méltányosság útjáról. 2 hosszú szőrös füle megmerevedett felháborodásában. Ó, te szamár, mondta haragosan az ökörnek. Ez meglepetésében oly gyorsan emelte fel fejét, hogy szarvával majdnem beleakadt a jászolba. Hogyan? Kérdezte megrökönyödve. Én szamár? Hisz te vagy a szamár. De nem folytatták a vitát. Minthogy mindketten félszemükkel a kisdedre sandítottak, észrevették, hogy ez úgy mosolyog, oly szeliden és mégis csillogón, mintha kinevetné őket. Lám, nem haragszik rám, gondolták mindketten újongva, s lehet, hogy a barátomra sem neheztel. Az ökörnek egyszerre megeredt a nyelve.
Azért lehelek rád, mondta, hogy olyan jó, erős légy, mint amilyen én vagyok. S hogy olyan jó szagod legyen, tette hozzá elbizakodva, amilyen nekem van.
Én pedig, mondta a szamár, a szavába vágva, mivel attól tartott, hogy az ökör nem engedi szóhoz jutni. Én pedig azért legyezlek a farkammal, hogy elkergessem az arcodról a legyeket, amelyek barátom orráról szállnak rád.
Azért fújok rád, folytatta az ökör, hogy megmelengesselek. Bocsáss meg, hogy a lábadra csak 4 leheltem, de olyan piciny az egyik ujjad, hogy nem vettem észre.
Én pedig, mondta a szamár, azért hesegetem el a legyeket, amelyek barátom orráról szállnak rád, mert ártalmasak az egészségre, s kárőrvendő rossz szavakat súgnak az ember fülébe.
Bár lehet, tette hozzá tiszteletteljesen, hogy a te füled előtt megtartóztatják magukat.
Vajon meg fog-e nőni még a füled? Kérdezte kíváncsian. A kisded úgy hallgatott, mint aki felelni készül, az állatok tehát gyorsan elnémultak. Az egyik hallgatás fűszínű volt és csupa kérdés, a másik aranyszínű és merő bizalom. Odakünn az istáló ajtaja előtt egy kis szürke egérült hátsó lábán, a csillagok fényében, orrát az ajtó felé fordítva. Ő képviselte a mezei csendet. A csűr fölött, az udvar túlsó felén, a látóhatár alacsony övezetében egy kék csillag szállt fel az égre, s célirányosan lassú mozgással egyenesen Betlehem felé vette útját.
Miért melengedsz te engem?
Kérdezte a kisded az ökörtől. Miért adod nekem a te erődet? Ha nem lett volna oly nagymérvű tiszteletlenség, az ökör vállat vont volna. Lehet erre a kérdésre egyáltalán felelni? Ha volna rá felelet, az ugyanakkora, ugyanolyan súlyos, s a fejétől a farkáig ugyanolyan alakú volna, mint maga az ökör. De honnét szedjen a csöpp kis agyából ekkora feleletet?
Nos, kérdezte a kisded, miért?
Az ökör meg sem mert moccanni. Miért hesegeted el arcomról a legyeket? Kérdezte a kisded a szamártól, s néhány pillanatra behunyta a szemét, hogy az állatok kedvükre vonogathassák a vállukat. De most már a szamár is úgy állt, mint a cövek. Még a bőrét sem merte megrándítani, hisz az ő felelete is akkora volt, hogy nem fért el a fejében. Nos? Kérdezte türelmesen a kisded. Az istáló túlsó sötét sarkából ekkor egy kevés panaszos bégetés hallatszott. Oly fodros, átlátszó és ezüst színű volt, mint egy csöpp bárányfelhő, amely elszáll a hold alatt. A gyermek elmosolyodott. A kis fekete bárány, amelyet eddig eltakart a sötétség, s most hangja által láthatóvá vált, megnyugtatta szívét. hiszen alig volt valamivel nagyobb nála. Ha fel tudna kelni a jászolból, bizonyosan oda tipegett volna hozzá.
Hozzuk ide?
Kérdezte szolgálatkészen az ökör és a szamár, akik mindketten titokban abba reménykedtek, hogy a kisded elfeledkezik kérdéseiről. Az ökör boldogságában egy kicsit megnyalta széles nyelvével a gyermek lábújait, tehát nem veszi észre, gondolta bizakodón. A kis fekete bárány azonban, amely csak hangja által vált láthatóvá, már ismét eltűnt. Oly gyönge volt, hogy csak akkor tudott volna segíteni a kisdeden, ha előbb magán segít. A szamár lopva hátra nézett, de mire tekintete a sarokba ért, a bárány már sehol sem volt. Csak egy kevés, kesernyés gyapjúszak úszkált a levegőben, mint egy kis gyapjas bárányfelhő. És mivel a szamár tudta, hogy most már végképp nem halogathatja tovább a feleletet, tehát térdre ereszkedett a jászol elé. A jászol túlsó oldalán az ökör is letérdelt. Nem esett nehezére. Noha a jobb térde kissé fel volt sebezve, de úgy helyezte el a súlyát, hogy ez inkább a szíve felüli oldalra billent. A fejét a szalmás padlóra fektette, csak nagy szégyenkező szarva ért fel a jászol aljáig. A kisdet pedig megértette, hogy ez az állatok felelete. Szíve elszorult. Először, amióta a világra jött. De nem szólt egy szót sem. És a térdeplő állatok szerencsére nem láthattak fel az arcára, amelyen a halál egy percre végighúzta sötét árnyékát. Hiába is szólt volna, mert körös körül már minden elindult a szolgálatára, s a két jámbor állat mögött már az egész világ térdre ereszkedett. A kisdet tudta, hogy akit szeretnek és szolgálnak, annak meg kell halnia. S minthogy még csak néhány órája jött a világra, megsajnálta magát és réva fakadt. De ezt senki nem vehette észre, mert már egy perc múlva újra mosolyogni kezdett, s két öklöcskéjével elmorzsolta a szeme sarkába lágyan fénylő könnyeket. Mindössze Mária sóhajtott fel álmában, és kezével egyszer lassan végig simított kipirult anyai arcocskáján. Odakünn pedig a kemény világ szolgálattételre készülődött. A szomszédságban nagy hajnali torokreszeléssel s krákogással felkeltek a pásztorok, hogy illő időben elsőnek üdvözölhessék az újszülöttet. Legtöbbjük kezet is mosott ez alkalommal, majd megkötözték kutyáikat, s a markukba köbdösve, ahogy nagy vállalkozások előtt szokás, előkotorták a sarokból legszebb pásztorbottyukat. A három királyok már javában nyelték a port az országúton. Torony iránt haladtak, nyílegyenesen, amerre az égen futó, kéken hunyorgó csillag mutatta az utat. Az ökör meg a szamár még sokáig térdepelt a kisded előtt. Lám, mégiscsak megfeleltünk neki, gondolták elégedetten. S fejüket a padlóra fektetve, pislogva, csendesen nézegették egymást a jászol alatt.
Csanád Béla, óda egy fiatal anyához. Gondoltad-e csak néhány éve még, mély félelmetes, nagyszerű titok az életed? Jövőd és anyaságod, mély végtelen szerelem áradat. A sorsod kibogozhatatlan szövevénye gyökérnek, törzsnek és gyümölcsnek. Fiad, a síró tehetetlen ember, mély veszendő hatalom nélküled. Hiába forrong érte a világ, hiába üléseznek parlamentek nélküled. Te vagy millió öröm ringatója, anya, anyánk. A gazdagító teremtés munkatársa, tudósa, angyala. Ki érezheti jobban, mennyit ér az ember? Hány veszedelem tátok felé, s mennyire védtelen? Csak te tudod, oltalom, béke otthona. Véredben kozmikus törvények égnek, évszázadok s égtájak fényei, vigasz és szépség temploma, anya, könnyek forrása, szent csipkebokor, hajnali csillag, virágok virága, halálon átszülető életünk záloga, élő szentség mutató.
Hevesi M. Angelika, Óda a jászolhoz. A Santa Maria Maggiore-ban. Parányi jászol, három régi deszka. Téged nem alkotott művész keze, sem újvilági fényes sár aranytól nem fény lesz, mint dómot tetőzete. Mégis nagyobb vagy minden alkotásnál, mi lángelméknek agyába terem. Idők teljének szent diadal íve, belőled lépett ki a történelem. Te új időknek termő mustármagja, az örök Róma titkos gyökere. Te első oltár, belőled sugárzott szent áldozatunk ezer tűzhelye. Isten szerelme első szent tanúja, az új szövetség pecsétlevele, drága Fritz szekrény, melyben virágzott a dúsan termő jessze gyökere. A szeplőtelen illetése rajtad, felét sugárzott szűz tekintete, s kopott deszkádat bíborral bevonta az anyaságnak boldog ihlete. A gyermeket, szerelme szép virágát te őrizted sok csendes éjjelen. Az istenember első könnye átjárt, s átjárt sok édes, égi érzelem. Ó, mennyi szent titoknak vagy te őre! Parányi jászol, három deszka szál. Mint méh a méztermő gazdag virágra, úgy lelkem hozzád gyakran visszaszáll. Szívem titkának is te vagy tanúja. Új szövetségem gazdag élete belőled indult. Őrizd szent csodáját, s légy boldogító emlékezete.
Cegő Zoltán, az első karácsonyi ima. Akár a holdfényre ébredt ikerkakas mandinkó, fölszólamlunk magunk is ezen a napon, süvölvény fiam, meg én. Szívesen említettem volna amaz iker hóvirág szálat is, uram, mert a te fiat születésekor a csupa tiszta hófehérség illendő körös körül ezen a földi világon, hol élünk, melyet egyesek szerint négy hófehér elefánt tart a hátán, mindenikük füle mögött kárpáti hűvös fenyőgalyakkal. Mi azonban jó lélekkel valljuk, hogy te magad tartod sóhajtásnyi magasságban, a mindenség magzatvizében, füvekhez, fákhoz, virágokhoz, állati lényekhez és önmagunkhoz hajoló esendőségünket. Ha illenék hozzánk a sziromfátyol fehérség, mint amilyen a decemberi hóvirágos újszülötteké, bizony nem küldted volna közénk egyetlen fiadat megváltásunk céljából, hanem örökké magad mellett tartottad volna, atyai gyönyörűségedre, tanítottad volna ácsolni szelíd istálót, meg surranó szánkót, mely eliramlik évmilliók zúzmarás ágai között a rikongó gyermekkel, hogy te magad is csak mozdulnál utána, kárt ne tegyen magában valahogy. De hogy megszületett a kicsi Jézus? Hát itt topogunk előtte, és csak nézzük. Hogyan igazítja világló orcáját s tekintetét a földiek egyikére másikára, de még meg nem szólalna semmiért, pedig igen-igen el kellene néhány melengető és reményekkel teli szó ide lenn, hogy holnaptól veszteg maradjanak mindazok, kik ellenünkre törnek, és mi magunk is óvakodjunk esendő mi voltunkban kísértésekbe lépni. Ám ő csak fekszik a szalmán. Mária anyaillatú kendőjén, melegedvén barmok és pásztoremberek lehelleténél, ahogy az megvagyon írva. Földi lajtorján, megközelíthetetlen magasságokban. Éppen ilyen formájú volt csinosságában ez a legényke is, ki itt magasodik mellettem, az én földi kicsinségemig. Tarisznyájában anyja sütötte friss cipót, és fényesre törölgetett három kupányi almát szorongat magához, neki hozta, hogy örömét lelné benne, mikor leteszi majd kicsit keze ügyébe, hogy ott lenne az ő testi gyarapodására. Atyánk, ki vagy a mennyekben? Én elhajolnék esendőségemben e hóvirág meg kakasmandinkószáltól, elkihajolnék megélt és megszenvedett vétkeim kertjéből, ám valami nagy fényesség lakozik bennem is ezen az estén. S úgy lehet, az is a te atyai jóvoltodból. Így hát nem láthatom most a te gyermeked csöpp tenyerén a majdani vér aláfutást. Csupán annyi van most a bölcső körül, mit emberekül megélünk, hogy lassan magam is térdre ereszkedem, én világló Jézusom és fiam mellé, hogy szent kegyelmetekbe ajánljam őt, testvérét, meg az ő édesanyját, s az én népemmel együvé forván magamat is, ki az enyéimmel egy sorban esengek emberhez méltó életért és fölemelkedésért.
Szabó Lőrinc, Karácsonyest. Karácsonyest. Nyugalmas este. Szemünk a friss havon mereng, és lelkünk bánattal övezve ki tudja merre, merre leng. A szél kint a havat kavarja, és trombitálva jár a tél. A lelkünk félve gondol arra, ki tőlünk most oly messze él. Karácsony est. Egy drága könyvben ó, mennyi boldogság van itt. A gondolatunk messze röppen, és lelkével ölelkezik. Elcsöndesül az ég haragja, csillag ragyog, elült a szél. És lelkünk áldva gondol arra, ki nem sokára visszatér. József Attila, Karácsony. Legalább 20 fok hideg van, szelek és emberek énekelnek. A lombok meghaltak, de született egy ember. Meleg magvető hitünkről komolyan gondolkodnak a földek, az utcák biztos szerelemmel siető szíveket vezetnek. Csak a szomorú szeretet latolgatja, hogy jó most, ahol nem vágtak ablakot, fa nélkül is befűl az emberektől. De hová teszik majd a muskátlikat? Fölöttünk csengőn tisztán énekel az ég, s az újszülött rügyező ágakkal lángot rak a fázó homlokok mögé.
Kedves hallgatóink, irodalmi összeállítást hallottak Cegő Zoltán, Csanád Béla, Déri Tibor, Hevesi M. Angelika, József Attila, Rónai György és Szabó Lőrinc műveiből. Közreműködtek Blaskó Balázs, Dér Gabriella, Fehér István, Kelemen Csaba, Nagy András, Pap Gabriella és Sárosi Kinga színművészek. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztettem. Köszönjük figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánunk Önöknek. Most elhangzott összeállításunkat holnap hajnalban 2 óra 5 perctől megismételjük.